Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa előre rögzített békeüzenetet olvasott fel a Sanremói Táncdal Fesztivál esti nyitóműsorában, amelyben a zenét a béke eszközének nevezte. A Szentatya kijelentette, a béke lehetséges, a háború vereség. A videót a Táncdal Fesztivált vendégül látó Ariston Színházban vetítették le, és milliók látták televízión és interneten is, mivel a szombatig tartó zenei fesztivált az olasz közszolgálati televízió egyenesben közvetíti. Édesanyját említette a pápa, aki gyerekkorában opera részleteket énekelt neki. Azokról a gyermekekről is beszélt, akik nem énekelhetnek, nem énekelhetik az életet, sírnak és szenvednek a világ oly sok igazságtalansága, oly sok háborúja, konfliktusa miatt. A háborúk elpusztítják a gyerekeket, jelentette ki. Ne felejtsük, a háború mindig vereség, tette hozzá. Ferenc pápa szavait a közönség állva tapsolta meg. Donald Trump titokban újabb személyt nevezett ki az Ukrajna és Oroszország közötti béketörekvések megsegítésére. A frissen felkész Steven Witkoff az Egyesült Államok államfője által már korábban kijelölt közel-keleti megbízott is volt, és ráadásul Oroszországba látogatott, közölte a New York Times. A megbízott mandátumát néhány héttel ezelőtt bővítette ki az amerikai elnök, hogy tárgyalási csatornát nyisson az oroszokkal. Kedden az illető Moszkvába látogatott, hogy visszaszerezze Mark Fügel amerikai állampolgárt, egy tanárt, aki több mint 3 évet töltött orosz őrizetben kábítószer birtoklása egyával. Az ukrán államfő kijelentette, készen áll a tárgyalásokra, de azt szeretné, ha Ukrajna az erőpozíciójából tudná megkezdeni a megbeszéléseket. Hozzátette, vonzó újjáépítési szerződéseket és beruházási koncessziókat készül felajánlani amerikai vállalatoknak, abban a reményben, hogy Donald Trump amerikai elnököt ezzel Ukrajna oldalára állíthatja. Volodymyr Zelenszky a The Guardian brit napilapnak azt mondta, területcserékről is hajlandó lenne egyezkedni Oroszországgal. Sokkal könnyebben boldogulna Magyarország, ha Németország sikeres lenne, jelentette ki Orbán Viktor a német AfD párt társelnökével közös budapesti tájékoztatóján. A brüsszeli gazdaságpolitikával nem lehet Európát növekedési pályára állítani, a Green Deal pedig halott, fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy zöld átállásra szükség van, de a jelenlegi tervek tönkreteszik a gazdaságot. Az atomenergia negatív diszkriminációját meg kell szüntetni, és az oroszországi szankciókat is, vélekedett a kormányfő. Alice Weidel, az Alternatíva Németországért párt társelnöke azt mondta, az energetika politikai fordulattal Angela Merkel korábbi kancellár tönkretette az országot, és ahogyan mi, ők sem akarnak illegális bevándorlókat. Orbán Viktor itt kérdése válaszolva elmondta, a migráció kapcsán kis hián tönkretette Németország Magyarországot. Felhívta a figyelmet arra, hogy Brüsszelből most azért büntetnek minket napi 1 millió euróra, mert nem engedtük be a migránsokat. A magyar miniszterelnök arról is beszélt, hogy Donald Trump amerikai elnök 6 ügyben változtatja meg a világot, más lesz a gondolkozás a migráció, a háború, a zöld gazdaság, a kereszténység ügyében, a család kigúnyulása is véget ért, és a szabadbeszéd tekintetében is előrelépés történt, fejtette ki. Érkezik a 13. havi nyugdíj, az idősek számíthatnak a kormányra, közölt a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor azt mondta, ez olyan eredmény, amiért a magyar gazdaság minden szereplője napról napra megdolgozik. Ellenzői is vannak, brüsszeli bürokraták, magyar közgazdászok, ellenzékiek, akik megszüntetnék a 13. havi nyugdíjat, tette hozzá. Az illegális migráció olyan politikai kérdésé vált, ami jól láthatóan Európa jövőjét érinti, közölt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György ismertetése szerint Németországban 70%-ra becsülik a felmérések azoknak a választóknak az arányát, akik a jelenlegi migrációs politika megváltoztatását akarják. Gyorsabban lehet örökbe adni a kórházakban hagyott csecsemőket, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Tavaly a második fél évben 59 érintett gyermeket nyilvánítottak örökbefogadhatónak az új jogszabály alapján, évvégéig 22-jük örökbefogadási eljárása már lezárult. A vártnál nagyobb mértékű 5,5%-os volt az infláció januárban, elemzők 4,9%-os drágulást vártak. Egy hónap alatt átlagosan 1,5%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, ezen belül az üzemanyagok 2,7%-kal drágultak. Az élelmiszer árak 6, a szolgáltatások árai 8,5%-kal nőttek. A nemzetgazdasági miniszter elfogadhatatlannak nevezte a magas élelmiszerinflációt, Nagy Márton már korábban kilátásba helyezte az árstoppok újabb bevezetését. Végül az időjárásról. Éjszaka és holnap is borult lesz az ég, és egyre több felé fordul elő havazás, hószálingózás. A középső vármegyékben ónos esőbe válthat a csapadék, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -2, napközben 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Harmad Károly, ferences szerzetes, a beszélgető társam Újvidéken tartózkodik. Károly atya az otthonában, a munkahelyén, látom, hogy a tetőtérben kialakított szerkesztőségben van. Károly atya, mivel foglalkozol mostanában?
Hát azt nem tudom felsorolni, annyi minden van, de mondjuk rá ezekben a napokban különösebben előtérbe került a házszenteléseknek a kérdése, tehát jártam a családokat, most már lassan sikerül majd befejezni, és aztán egy kicsit a papírológiához nyúlni, amit ott a rendtartomány belé is meg kell tennem, úgyhogy van mit tenni.
Papírológia, ez egy külön teológiai disziplina?
Így van ez, pontosan a szaktáknak a rendbetétele, meg a különböző, hát amiket kell vezetnünk, kimutatások, azoknak a rendbetétele, elküldése, és hát ez az, ami mindig majd a holnapra marad, meg a háznak ugye a krónikája, ami majd mindig holnapra van halasztva, és az a holnap az mindig várat magára.
Sajtóapostol vagy, van egy Hitélet című lapotok, és van könyvkiadótok Agapé címmel. Hol tart ez a két mű mostanában?
Hát működik, igaz, hogy csökkentett intenzitással, de mind a kettő megjelenik. A Hitélet folyóirat is rendszeresen minden hónapban, már több mint 60 éve folyamatosan, viszont a könyveknél hát egy kicsit kevesebb példányszám, illetve címszó jelenik meg. Igyekszünk megtenni azt, amit tudunk, helytállni, amennyire tudunk, ilyen körülmények között, amelyekre jellemző a hirtelen csökkenése, a magyarok számának a hirtelen csökkenése, és az a vajdaságnak az elhagyása a magyarok részéről.
Tehát az olvasó közönség létszáma csökken.
Nagyon erősen sajnos. Itt ugye nem csak az van, hogy másfajta olvasási szokások vannak kialakulóban, mert én azt mondom, hogy a mai fiatalságnak az olvasókönyve az az internet, illetve az okos kütyüknek a képernyője, ők ilyen módon olvasnak, rövidebben is, hát nem annyira elmélyültem, mint amikor az ember előveszi a nyomtatott szöveget, és abban belevési, beleássa magát, és el tud mélyülni, és meg tud állni, és nagyon fontos az olvasás, de sajnos nem tudjuk megakadályozni azt, hogy az emberek meghalljanak, vagy elvándoroljanak. A gyermekszülési vágy pedig ilyen körülmények között nem mondható kielégítőnek.
Említetted a papírmunkát, hát ilyenkor mindig összegzi az ember az előző évet, te templomigazgató is vagy. Az elmúlt év, hogyha nem is dicsekvésre okot adó, de keresztelő, esküvő, temetés, csináltál-e statisztikát, illetve hát mondjuk nem tudom, hogy te anyakönyvezhetsz-e ott abba a templomba. Milyen volt az előző év lelkipásztori szempontból?
Igen, mi lelkészség vagyunk, tehát az anyakönyvezést nem mi végezzük, amit teszünk is azt a plébániában anyakönyvezve minden. Hát az egész Újvidékre nézve is azt kell mondani, hogy hát a helyzet nem valami fényes, és nem is reményteli, hiszen alig van egy pár hittanos keresztelő, és alig van évente Újvidéken talán 10, egy egész évre 4 plébániára, illetve 4 templomra, 3 plébániára nézve. Tehát rendkívül nehéz a helyzet, házasságkötés, még nem tudom, volt egy házi egyáltalán az elmúlt évben, tehát a statisztikák azok lesújtóak, nem lehet őket azért kiiktatni se az életből, mert hát azok is mutatják, hogy hogyan is állunk. Tehát erről a részről sajnos nem lehet túl jó és pozitív véleményt kialkotni.
Azt mondtad, hogy nincs remény. A remény éve van. Idén Szent Atya meghirdette a remény évét, szent év van. Van remény, vagy nincs remény?
Hát azt mondanám, hogy egyénileg azért a hívő embernek van reménye. Azt hiszem, hogy egy gondunk, amivel mindig meg kell küzdenünk, az, hogy ne azt reméljük, hogy az teljesül, amit mi akarunk, hanem inkább, hogy azt reméljük, hogy az teljesüljön, amit Isten akar velünk. És azt hiszem, hogy ez a kettő között van lényeges különbség. A hívő embernél látom azért, hogy van remény, és ez megmutatkozik a mindennapokban is. Akármilyen társadalmi téren is megmutatkozik azért, hogy a jó, a szeretet, az elfogadás, a szolidaritás olyan dolog, amit remélnek az emberek is abban, hogy meg tudnak valósítani.
Időszakban mindenhol új vezetője lett a szerbiai katolikus egyháznak. Nagybecskereken új püspök van, Szabadkán új püspök van, Belgrádban új érsek van, és hát az újdonság, hogy bíborosi rangban van Szerbián történetében, először van bíborosa Szerbiának. Milyen az elfogadottsága, illetve mit jelent ebben az ortodox többségű országban? Jelente valamit láthatóan, hogy egy magyar ember, Németh László megkapta a bíborosi kalapot a pápától?
Mert én azt hiszem, hogy egy része a többségi egyháznak, ha bár kisebb részéről van szó, ezt jó néven vette, és megtiszteltetésnek tartja az egész állam részére is, és ezért azt mondhatni, hogy pozitív fogadtatásban részesült. Biztos, hogy érezhető a háttérben az ultranacionalisták is, nacionalisták gondolkodása is, akik mindenért általában a Vatikánt is, Németországot okolták minden rosszért a társadalomban, és okolják még ma is, de hát ezeknek a szava azért nem annyira kerül előtérbe, sokszor belezavar a dolgokba, de azért nem tudja elrontani ezt a reményt nyújtó és hát egy kis előrelátást nyújtó helyzetet.
Ferences szerzetes vagy a zágrábi horvát provinciának, vagy a tagja, Szerbiában, Vajdaságban élsz, és több helyen van ferences hagyományú templom, kolostor, de talán Szabadkán és Újvidéken kívül nincs máshol ferences. Talán Újlakon, ahol kapisztrán Szent János lett eltemetve, van még ferences. Mi a helyzet most Szerbiában, ferences ügyekben?
Újlak az most már Horvátországhoz tartozik, ha bár az van hozzánk legközelebbi rendház, az zágrábi ferences tartományhoz tartozik, tehát itt maradt tulajdonképpen 4 rendház az itteni délvidéken, Szabadkán ott vannak 3-an, egy atya van Bácsot, egy Újvidékén és egy Zimonyban, és ez az, amire csökkent a szerzetesek száma, a ferencesek száma. Szerzetesek közül, ha már éppen tegnap ünnepeltük a napjukat, akkor még meg lehet említeni a férfi szerzetesek közül még a karmelitákat Zomborban, meg jezsuita van egy rendház még Beográdban, valamint Pánátban 2 verbita és 2 jezsuita működik még, tehát azt jelenti, hogy ezen a területen is nagyon sok hiány van, és sok munkásra lenne még szükség az Úr szőlőjében.
A szalíziakat kihagytad? Nincsenek szalíziak Nagybecskerek mellett? Muzslák?
Voltak, most a verbiták vették át, a szalíziak szintén ugyanolyan nehézségekkel küzdenek, mint mi is. A szlovén szalíziak foglalkoztak magyar pasztorációval is, de szintén nincs emberük, nincs hivatás. Ugyanazzal a nehézséggel küzdenek, mint mi is, ha bár vagyunk most itt még ebben a 4 rendházban, de nem csak az idő múlik már el fölöttünk, hanem az is van, hogy nehezen tudják már teljesíteni azt, hogy legalább 2 nyelvűek legyenek a lelkipásztorok, akik egyaránt beszélnek magyarul is, meg horvátul is, mert ezt a 2 nyelvet használjuk a liturgiában, meg egyházi szinten. Ez egyik nagyon nagy akadálya, mást pedig az, hogy hát a hivatásoknak a hiánya is ebbe beleszól.
Újvidéken forrong az ifjúság, nagyon nagy tömegdemonstrációk vannak. Mit látsz ebből? Mi az, ami reményre ad okot, mi az, ami aggodalomra ad okot?
Eléggé bonyolultnak mondható a helyzet, és a hozzáállások is nagyon ellentétesek. Minden esetre, hogy az ifjúság az egyetemisták vezetése alatt azért egy nagy felszabadulást hozott az egész országnak. Most már szinte minden városban vannak megmozdulások, bojkotok, tüntetések, és ez állandóan forong, úgyhogy a helyzet az egyelőre kilátástalan, illetve van remény, mert végre az emberek föl tudtak lázadni az egyfajta állami diktatúra ellen. Vagy nem is lehet állami diktatúrának mondani, mert itt, ahogy szoktuk is megfogalmazni, itt egy csoport ellopta, magáévá tette az államot is. Tehát a saját tulajdonának tartja, ebből kifolyólag természetes, hogy a jogvédelem meg a hasonló dolgok azok teljesen kimaradnak, és a jog az szerint szól, vagy annak ad igazat, aki ezt diktálja és hatalmon van. Itt például az államelnök minden téren, mindenbe beleavatkozik, ami nem is tartozik alkotmányosan sem az ő feladatai közé. Az emberek rettegnek a munkahelyükért, mert minden attól függ, hogy belép-e a pártba, vagy nem lép be abba a haladó pártba. Ezek nagyon nehéz helyzetek és nagyon nagy tragédiák, és amit láttunk most, is látunk, és ami örömet hoz, és ezt az emberekben most egy kicsit fölélett az öröm, hogy mégiscsak lehet változtatni, hogy nem kell állandóan félelemben élni. Igaz, ez nagyon drága, mert tudjuk, hogy a szikra, amely ugye kiváltotta ezt az egészet, az egy tragédia volt. Nem is tragédiának nevezik sokan, hanem gyilkosságnak, ami történt Újvidéken, amikor a vasútállomás egy része leszakadt, és 15 ember meghalt, illetve 14-en a helyszínen meghaltak, egy utána a kórházba, 2 még mindig kórházba vannak, egyiknek mind a 2 lábfejét le kellett amputálni, a másiknak a lábát, egész is fél derekát is, Tehát rendkívül, az is egy fiatal édesanyáról van szó, hogy rendkívül nehéz és nagy tragédia volt az, és ez az embereket egy kicsit fölkavarta, nem egy kicsit, hanem jól, és ebből kifolyólag naponta van, megáll a sok helyen, sok városban is, még Újvidéken is megáll az élet olyan értelemben, hogy leállítják a forgalmat, és 15 perc megemlékezés van a városok többségében is már, és azt tapasztaljuk, hogy ez a nem lázadás ez, hanem kitörés ebből az félelemből, meg ebből a diktatúrából, az egyre jobban terjed, és egyre bátrabbak az emberek, megmondják azt is, ami történik, és küzdenek, mert itt arról van szó, hogy nagyon sok mindent az államot elrabolt párt titkosított, nem akarja nyilvánosságra hozni, nagy nyomást kell gyakorolni, az egyetemistáknak a mozgalma ezen a téren nagyon sikeres volt, amit pedig látunk, az egyszerűen elképesztő, és az ember nem tudja, hogy örömében mit is mondjon, hiszen most vasárnap, amikor volt a Újvidéken egy nagy összevetel, az egyetemisták egy része gyalog jött egész Belgrádból idáig, azután 10 kilométeres taxisorok jöttek, amik visszavitték őket, teli volt az a híd, meg az egész város, tehát ugyanannyi, körülbelül ugyanannyi részvevő volt, mint amennyi lakos van Újvidéknek, ez azt jelenti, hogy legalább 300 ezeren részt vettek ebben a megmozdulásban. Ez reményt ad, csak nem könnyű a dolgokat megváltoztatni, mert ez egy ilyen Gandhi stílusú változtatás, tehát nem fegyverrel és nem öldökléssel, hanem ugye lassú vízpartot mos technikával, tehát lassú mindent vetnek, tehát hoznak elő nyomásgyakorlást, előkerülnek azért mégis a titkos dokumentumok is, meglátszódik, hogy hát azért egyes ügyészek még kitartanak a jog mellett, míg a mások ugye félelmükben, meg ki tudja miből kifolyólag, csak ugye a nagyfőnököt, mert nagyfőnöknek tartják, őt hallgatják, ő pedig saját hasára csapva tevékenykedik, nem nézi, hogy mit ír elő a törvényből, az alkotmány, naponta jogtiporlás van, tehát ezeket az embereknek most már ebből elegük lett. És közben a mély szegénységbe zuhantunk, miközben azt hangoztatja és azzal dicsekszik, hogy hát milyen nagy fejlődése megyünk keresztül.
Az aggodalom meg a remény ott egyszerre van valahogy az emberek lelkébe, vagy abban, amit te elmondtál, hogy csak nagy baj ne legyen a dologból, remélhetőleg egy szabadabb világ születik, mert nagyon sokan megelégelték azt, ami eddig történt. Rendszerváltozás címén nem történt semmi, csak egy visszafordulás az egypárt rendszerhez, ugye?
Igen, itt nem történt semmilyen rendszerváltás. Ez valószínűleg, hogy hát a régi balkáni mentalitásnak is egy része, hogy nem tudnak vezér nélkül élni. És az, hogy a törvények uralkodjanak, vagy azok legyenek mindenki fölött, és mindenkire egyformán alkalmazhatók, ők inkább ilyen vezérekre támaszkodnak, és azokat akarják. Most itt, amit az egyetemisták megtettek, és ez nagyon kilőtte a lehetőségeket a másik fél részéről, az, hogy ők egyszerűen azt mondták, hogy ők nem is akarnak az államelnökkel beszélgetni, mert az alkotmány szerint ő olyan dolgokat csinál, amik nem tartoznak rá. Igen. És azt mondják, hogy mi azt akarjuk, hogy az intézmények kezdjenek el dolgozni.
És hát nagyon fontos, amit mondtál, hogy ez egy ilyen Gandhi stílusú, erőszakmentes megmozdulás, kicsit olyan, mint a Lengyelországban Valenza idején a szolidaritás. Végülis elég keresztény módon történik.
Igen, ez biztos, hogy én azt is állandóan hallgatom a templomban, és imádkozunk is ezért naponta, hogy a jó győzedelmeskedjen, hogy a hadugságnak már vége legyen. Mert ugye a hadugságnak az atya, tudjuk, hogy kicsoda, Biblia világosan megmondja, tehát ha én küzdök az igazságért, vagy az igazságosságért, akkor ez azt jelenti, akkor ez azt jelenti, hogy egyszerűen pozitív dolgok, isteni dolgokért küzdök, úgy szintén az emberi jogok is, az azt jelenti, hogy amit Isten az emberi méltóságba beletett, azt tiszteletben tartom. Meg sok minden más, ezt meg lehet, nyugodtan meg lehet így fogalmazni. Tehát ennek az egész megmozdulásnak nem látható, hogy ez egy ilyen politikai színezet. Inkább össznépi megmozdulás, ahol na most az a kérdés, hogy hát politika nélkül lehet-e majd újjá szervezni, vagy ki az, aki válthatja politikai megmozdulás nélkül ezt a jelenlegi garnitúrát, amelynek mennie kell minden esetre, mert már nem maradhat meg annyira kilóg a lólába, hogy már mindenütt látják és észreveszik azt, hogy milyenféle korrupció van, elképzelhetetlenül nagy korrupció, például a vasútállomásnál és Újvidéken a munkálatokat, amit végeztek, az úgy volt, hogy az eredeti árajánlat 3 millió euró volt körülbelül, és a végén 18-ra jött ki. Tehát itt beépítették magukat, ez csak egy példa. Én azt hiszem, hogy nem véletlen van az, hogy a Nobel-díj bizottság is elfogadta az egyetemistákat, mint jelölteket a Nobel-díjra. Nagyon jó hír.
Ez jó.
Általában, igen. És hát igyekszünk. Mi hívők az ő oldalukon vagyunk, mert a pozitívumért szállnak sírra. Aztán a politikusok majd csinálják a magukét.
Régebben a rendháznak a egyik szárnyában egyetemistáknak kollégiumot működtettél. Megvan-e még ez?
Megvan. Egy kicsit kibővült is azóta, hogy egy csak fiú kollégium volt, de most még a szabad szobákban lányokat is fogadunk a külső vendégszobákban, mert annyira kérik, hogy hát valahogy jobban védbe érzik magukat, jobban érzik itt magukat.
Hát akkor te első kézből kapod az információkat, hogy mi van a hidakon, és mit csinálnak a diákok, nem?
Lehet, én inkább a hívektől, mert ugye ezekről a diákokról tudni kell, hogy ezek nem itteniek, ugye, hanem akkor hétvégén általában mennek haza. Úgyhogy amikor ilyen nagy események vannak, akkor nem mindegyikük marad. Tehát egy-kettő marad az egészből, de azért ugye mennek haza szokások szerint. Viszont a hívek közül vannak, nem, azok már nem egyetemisták, de nagyon melléjük álltak, mert itt csodálatos dolgok történnek, ugye ezek az egyetemisták, akik megindultak gyalog Belgrádból, Nova Pazován, az egy új Pazová, egy többségében szlovák település, gyönyörűen fogadták őket, egy terüli asztalkán volt, kilométer hosszúságokban, és hogy megvendégelték nagyon őket. Tehát, szóval olyan élmények vannak, hogy látszik, hogy ez a, és ez én szerintem, személy szerint is számomra nagy tanulság, hogy a rossz is előhozhatja a jót. És itt mutatkozott meg, hogy mégis a jó tud erősebb lenni. Itt az emberek örömükben sírnak, nem tudnak szóhoz jutni, amikor látják, hogy ez mi történik, mennyire teli vannak örömmel, meg az, hogy milyen találékonyak ezek az egyetemisták. Ők egészen máshogy gondolkodnak, de rendkívül találékonyak.
Nagyon szépen köszönöm, és további jó munkálkodást kívánok. Isten áldjon!
Köszönöm. Isten áldjon!
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Harmad Károly újvidéki ferences szerzetessel beszélgettem. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a keresztény párkapcsolat lényegéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Február hónapban a hagyományos farsangi mulatságok mellett néhány évtizede a Valentin napot is megünnepeljük. Az ünnep eredete Szent Valentinushoz, Szent Bálinthoz nyúlik vissza. Ismeritek ezt a szentet? Mit tudtok róla?
A szerelmesek, a lelki betegek és az epilepsziával élők védőszentje volt.
A keresztény szokás eredete, hogy Szent Bálint a 14. században a jegyesek és fiatalházasok védőszentjévé vált Angliában és Franciaországban.
Claudia? Ugye a Valentinus az egy római név.
A római vértanú, akit a császár sikertelenül próbálta hittagadásra bírni, átadta a szentet egyik főtisztének, hogy végeztesse ki. Azonban a börtönben Valentinus meggyógyította a főtiszt vak leányát, mire a főtiszt és a környezete is megtért.
Igen, látjuk, hogy a Szent Valentinus egy római hitvalló volt, és a Regi mondta, hogy az a Szent Valentinushoz, a Valentin naphoz, vagy úgy, ahogy magyarosan mondjuk a Bálint ünnepihez kapcsolódó, hát nem is tudom, hogy hagyományokhoz mondhatjuk-e, inkább azt mondjuk, hogy szokás, ez a Valentin napi ajándékozás, hogy úgy tekintünk rá, mint a szerelmesek ünnepe, ez a középkorban nyúlik vissza, és hogy nem igazából a mi térségünkből ered ez a hagyomány, hanem ugye azt mondtuk, hogy hát angol száz területekről elsősorban. Mit gondoltok, hogy Bálint ismert szent volt-e Magyarországon, hogy az ő kultusza ünnepe jelen volt-e a magyar néphagyományban?
Hát nem igazán lehetett jelen.
Ismertek olyan népszokást, ami a Bálinthoz vagy Valentinhez kapcsolódik? Nem, ugye nem ismerünk igazából, mert a magyar néphagyományban nincs is mély gyökere. Magyarországon tudjuk, hogy ezt ennek nem alakult ki jelentős kultusza. Elsősorban a magyarországi németek között volt Bálint népszerű. Az ország magyar lakói bár ismerték, de elsősorban, mint a betegségben sillődők pártfogója, egy gyógyító szent tartották nyilván, és az a párt ábrázolás is, ami róla létezik, az őt a gyógyító szentek sorában ábrázolja. Ő tartották a nyavajatörésekben szenvedők gyógyítójának, és a néphagyományban volt is egy úgynevezett Bálint kereszt, vagy más néven Frász kereszt, amit e betegségek elleni védelem miatt hordtak az emberek. Ez egy időjárás jósló nap is, azt tartották a hagyomány szerint, hogyha a Bálint napon hideg, száraz az idő, akkor jó lesz a termés. Bálint nap, vagy ahogy a ma nevezünk, Valentin nap, hogyan jelenik meg ma a ti életetekben, vagy ma az ünnepeink sorában, hogyan látjátok, hogy ez az ünnep hogyan alakult át itt a 20. század végére Magyarországon?
Hát ez az ünnep leginkább a fiatalok körében elterjedt.
Igen, azt gondolom, igen. Tudjátok egyébként, hogy mióta ünnepeljük ezt Magyarországon? Hát a rendszerváltozás után jött be a határok megnyitásával ez az ünnep igazából. Úgyhogy nem véletlen, ahogy mondta az Anna is, hogy a fiatalok körében ünneplik meg. Nálatok a családban vagy ismerősök között van, hogy számon tartják ezt a napot? Regi csóválja a fejét, hogy náluk nem.
Hát nekem van pár barátnőm, akik szokták ünnepelni.
És mit meséltek, hogyan ünneplik?
Hát általában elmennek vacsorázni, vesznek egymásnak csokit, kapnak virágot a barátjuktól, vagy esetleg elutaznak egy hétvégére.
Igen, az ünnep eredete is valami hasonló, hogy ilyenkor a szerelmes párok ilyen apró kis meglepetés üzenetekkel, apró ajándékokkal lepik meg egymást. Ez az ünnep minden esetre azért azt mutatja számunkra, hogy a párkapcsolat nagyon fontos az életünkben. hogy senki sem egy magányos sziget, mindenki szeretné megosztani az életét valakivel. Biztosan ti is látjátok, hogy a párkapcsolatok tarka sokaságában az emberi kapcsolatok különböző szinteken valósulnak meg, eltérő mélységűek. Van, amikor még csak azt mondjuk, hogy tetszik valaki, van, hogy együtt járunk vele, és valamikor már úgy érezzük, hogy ez a kapcsolat már olyan erős, hogy egy egész életre szól. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ti milyennek látjátok az ideális párkapcsolatot. Milyen párkapcsolatban szeretnétek majd ti élni?
Szerintem egy kapcsolatban nagyon fontos, hogy a felek megértsék egymást, és tiszteletet mutassanak egymás iránt. Továbbá legyenek önzetlenek, és a másikra is figyelmet fordítsanak.
Szerintem az is nagyon fontos, hogy mindkét fél egyenlő legyen a kapcsolatban, és hogy gyakran kimutassák a másiknak azt, hogy ők még mindig ugyanúgy szeretik a másikat, mint a kapcsolat elején, és hogy próbálják megoldani inkább a konfliktusokat, és nem így azokra rágódni, csak majd mégis, hogy ez ne verjen éket közéjük.
Az egyház is az emberi élet szempontjából két utat javasol, az egyik az a házasság, a másik az pedig szintén egy közösségben való élet, ez ugye a szerzetesi közösség. Azt mondja, hogy valójában az emberi létnek nem megfelelő az, hogyha tartósan sokáig egyedül kell élnie. Mert az ember egy társas lény. Jászmi?
Szerintem egy jó párkapcsolatban a párok azok nem csak ugye szerelmesek, hanem egymás legjobb barátai is, hogy nem csak mit tudom én, ilyen andalgós sétákra lehet elvinni a másikat, hanem mit tudom én, egy vidám parkba ugyanúgy lehet bolondozni a pároddal, mint a legjobb barátaiddal is.
Szerintetek időben, vagy ha mondjuk a ti majdani párkapcsolatotokra gondoltok, akkor meddig tart egy ideális kapcsolat? Meddig szeretnétek ebben a kapcsolatban élni?
Hát, hogyha jó a kapcsolat, akkor életünk végéig, gondolom. Mm-hmm.
És mitől függ, hogy jó?
Talán, hogy a személyiségünk hasonlít-e a személyiségjegyeink, hogy ugyanez az érdek, legalábbis hasonló az érdeklődési körünk, zenei stílusunk, milyen típusú filmeket szeretünk, ilyesmi.
Igen, érdekes, amit a Jászmin mond, hogy biztos ez is fontos, hogy legyen közös pontunk, de úgy ugye én azt is látom, hogy nagyon jól működő házasságok vannak, olyan emberek között, akik tűz és víz. Tehát, hogy nem is tudom, hogy biztos van bennük azért valami közös, de hogy a személyiség is nagyon különböző, akár az érdeklődési körük is, és mégis működik a dolog. Hogy úgy tűnik, hogy ez egy titok. Hát, ha sikerül megfejtenünk adás végéig, hogy mitől jó egy kapcsolat, mitől lesz jó egy házasság. Említettétek, hogy fontos benne a megértés, a tisztelet, az önzetlenség, az őszintesség, és az is érdekes, amit Jászmin mondott, hogy én azt úgy fordítanám le, hogy több, mint szerelem. Hogy nem elég hozzá csak a szerelem. Ugye, hogy milyen sokáig azt gondolták az emberek, hogy hú, hogyha szerelemből házasodunk, mert hogy előtte nem az volt az első, ugye, ahhoz, hogy jól működjen ez a házasság, meg a család, nagyon fontos gazdasági alapokon kellett állnia, úgyhogy a szerelem az hát nem egy első számú szempont volt. Mégis, amióta már azt mondjuk, hogy mindenki szerelemből házasodhat, ennek ellenére azt látjuk, hogy nem elég pusztán a szerelem, hogy valami valóban több, mint szerelem kell ahhoz, hogy egy párkapcsolat jól működjön. Érdekes, hogy mondta a Regi, hogy a kapcsolatokban, hogy ott van a konfliktus, hogy attól, hogy egy kapcsolat jó, attól bizony vannak benne konfliktusok. Mondta, hogy igen, vannak, de hogy meg tudják oldani közösen. Azt gondolom, hogy mindaz, amit elmondtatok, az elmondható a házasságra is, mint a párkapcsolatok egyik formájára.
Uram, nem fuvalkodott fel a szívem, és nem néznek szemeim kevélyen, és már nem járok nagy dolgok után erőm felett való csodák után, inkább el csendesítettem lelkemet, ó, mint egy elalvó gyermeke, és mint egy elválasztott gyermek anyánál, olyan az én lelkem most az Úrnál.
Szerintetek van-e lényeges különbség a házasság és egyéb párkapcsolati vagy együttélési formák között? Hogyan különböztetnétek meg a házasságot az együttéléstől vagy az élettársi kapcsolattól?
Szerintem az egy teljesen új szintre emeli ezt az egész élettársi vagy párkapcsolati dolgot, ugyanis az szerintem egy biztos pont, mert én például nem szeretnék ilyen élettársi viszonyt sokáig folytatni, mert én ezt nem érezném biztosnak. Abból bármikor ki lehet szállni, bármikor meggondolhatja magát a másik. Összeházasodni meg, hát nyilván csak olyan nem fogok, akivel egy egész életet letervezek élni.
Claudia?
Szerintem a leglényegesebb különbség az az, hogy a házasságból egy harmadik fél is bekapcsolódik, az Isten. Ő általa kötik össze az életüket, és ez is egyfajta biztonságot ad, és hitet, hogy higgyünk a másikban is a kapcsolat sikerességében.
Ugye nehéz ma manapság már megmondani, hogy a házasság, akik házasságban élnek, meg akik együtt élnek, hogy van-e különbség a két kapcsolat között. Ugyanúgy egy háztartásban élnek, gyerekük is lehet. Vajon van különbség, vagy lehet, hogy nincs is? Jászmin?
Nekem van egy jó barátom, akinek a szülei nem házasodtak össze, csak együtt élnek, és neki van egy bátyja és egy húga is, tehát hárman vannak gyerekek, és én így nem igazán vettem észre különbséget azon, hogy most az ő szülei nincsenek összeházasodva, másik szülei meg össze vannak, de hát szerintem ez már így annyira egybeolvadt, hogy nem nagyon lehet megkülönböztetni.
Hát általában azt szokták mondani, hogy a legszembetűnőbb különbség az élettársi kapcsolat meg a házasság között a papír. Ugye, hogy a házasságnál ott mint egy szerződés, van róla papírjuk a feleknek, hogy házasságot kötöttek, míg az együttélésnél nincsen. És hát szépen mondtátok, a Regi fogalmazta meg, hogy a házasság az egy olyan kapcsolat, ami úgy érzi, hogy biztosabb alapokon áll, hogy nagyobb biztonságot nyújt a feleknek. Valamelyikőtök mondta, hogy a házasságban benne van, hogy az egész életre szól, míg azért más formáiban ez nincsen kimondva. Tehát együtt vannak, amíg jól érzik magukat együtt. És a Claudia nagyon helyesen még hozzátette, hogy a keresztény házasság az még ennél is több, mert ugye abban egy harmadik fél, Isten is bekapcsolódik. Sokszor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a házasságok és az élettársi kapcsolatok között, ahogy mondtam, hogy csak a papír a különbség. Azt mondják, hogy nem az anyakövi bejegyzéstől lesz jó az új kapcsolatuk. És hát nyilván így is van ez. De fontos, hogy lássuk, hogy a házasság egy sokkal erősebb kötelék, mint az élettársi kapcsolat. És érdekes, hogy így gondolkodik erről a jog is, amely egyértelműen megkülönbözteti a két együttélési formát. A magyar jogrendben, a jogszabályok száraz nyelvén a házasság egy sokkal erősebb, tartósabb, a felek számára több kölcsönös előnnyel járó kapcsolatként jelenik meg. A legszembetűnőbb különbség, hogy az élettársi kapcsolat nem valamely állami hatóság előtti akaratnyilvánítással, hanem az együttélés tényével jön létre. Nem mondják ki egymás személyére az igent. Képzeljétek el, hogy ez ilyen együttélésben, nyilván, hogy ez túlzó lesz a példa, de hogy ez egy olyan kapcsolat, amelyben azt mondják egymásnak a felek, hogy nagyon szeretlek, együtt akarok veled élni, de ne örököljél utánam. Vagy nagyon szeretlek, együtt akarok veled élni, de a te előző házasságból származó gyerekeidet nem akarom eltartani. Vagy nagyon szeretlek, de a lakásomból, ami az enyém, én szereztem, bármikor kizárhatlak. Ugye egészen nem is gondolnánk bele, de hogy a jog nyelvén például ilyen szembetűnő különbségek vannak az együttélés és a házastársi kapcsolat között. Képzeljétek el, hogy míg a házastársaknak, ugye, hogyha gyereke születik egy házasságban, akkor a jog vélelmezi, hogy ki az apa, meg ki az anya, de egy élettársi kapcsolatban nem. Ugye ott megkérdőjelezik az apa személye. Ezzel szemben a házasságkötések alkalmával a mennyasszony és a vőlegényt igen mondanak egymás személyére. Elfogadják egymást jóban, rosszban, fenntartják a házasság szövetségét egészségben, betegségben, nyilatkoznak arról, hogy a hátralevő életüket együtt szeretnék leélni a szeretet közösségében. A házasság mindig a felek megegyezésén alapul. Azon az akaraton, hogy kölcsönösen és véglegesen ajándékozzák magukat a szeretet szövetségének megélésére. Az egyház azt tanítja a házasságról, hogy az egy szeretet közösség, és a házasságnak az a célja, hogy a házasság kölcsönös java megvalósuljon benne, a gyermekek nemzésére irányul. Azt mondja még, hogy a házasság minden esetben fölbonthatatlan, vagyis egy életre szól. A házas feleket valóban csak ásó is kap a nagy harang, választja el egymástól, és hogy kizárólagos, ez azt jelenti, hogy harmadik félnek nincs helye, ugye ez az egyház azt mondja ki, hogy nem ismeri el a poligámiát, nem lehet egy férfinak több felesége, vagy fordítva. Elhoztam nektek a templomi esküvő szertartás rendjét, amelyben az egyház által említett házassági jellemzők, vagy a házasság jellemzői megtalálhatók. A felek, amikor házasságot kötnek a templomban, akkor erről ők mind nyilatkoznak, nyilván a tanúk, a hívek, és természetesen pap és a jóisten előtt. Arra kérlek benneteket, hogy ezt a pár fontos jellemzőt, ami megkülönbözteti a házasságot, az együttélésektől, hogy keressétek már ki a szövegből. Ugye mondtuk, hogy a házasságban mindig ott van ennek az akaratnak a kinyilvánítása. Ez egy nagyon fontos pont benne, hogy ők egy döntést hoznak.
Hát igazából a válaszokban, mert mindig megkérdezik tőle, hogy megfontoltad a szándékodat, ígéred-e, és arra ő válaszol. Tehát, hogy azzal ő ebbe beleegyezik, az a megvan ez a szándék, hogy ő ezt szeretné.
Igen, igen. Ugye, hogy az első kérdések között ott is van, hogy megfontoltad-e? Szabad elhatározásodból jöttél-e? Hogy valóban ez a te döntésed-e? Hol találunk arra vonatkozóan szöveget, vagy útmutatást, feleletet, hogy ez egy szeretett közösség? Hogy nem albérlőtársak, nem lakótársak, nem egy gazdasági érdekközösség, hanem ez egy szeretett közösség, ami köztünk megvalósul.
Hát nem ez az, hogy ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, még a halál ellen választ benneteket egymástól.
Igen, ugye, hogy ott van benne a tisztelet, hogy a Regi is mondta, hogy az milyen fontos egy kapcsolatban, és hogy szereted. Ugye, erre teszünk ígéretet. És én még egy másik fontos jellemzőjéről is ígéretet tesz a két fél. Na, a mondat második felében.
Míg a halál ellen választ.
Hogy míg a halál ellen választ, ugye? A házasság nem felbontható. Mondanak-e valamit a felek a gyerekekről? Mondják-e azt, hogy a házasság nyitott a gyerekek elfogadására? Ugye azért az együttélési formákban látjuk, hogy bizony sok esetben nem. Eleve egy átmeneti együttélési formációban, abban nem vállalok gyereket, ugye, hogy nem tudom, hogy holnap még hazajöhetek-e a partnerem lakásába, vagy kitesz. Ez nem garancia a gyerekek felnevelésére. Azt kérdezi a pap, hogy
elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza a házasságotokat? Ugye? És hogy erre az elfogadommal válaszolnak.
Igen, igen. Tehát erről is egy döntést kell hozniuk mind a két félnek, és ki is kell mondaniuk ezt a döntést. Ugye, és a végül nyilatkoznak arról, ugye, az Anyaszentegyház színe előtt, hogy a jelenlévő XY-t feleségül akarod-e venni. No, hát látjátok, hogy sok szép mindent elmondtunk a házasságról. Magám a szertartás szövegében azt gondolom, hogy garantálva van egy jó kapcsolatnak az alapjai. Egy jó és tartós, szép kapcsolatnak az alapjai. De hogyha a házasság valóban ilyen szép, Istennek tetsző dolog, akkor mit gondoltok, miért van mégis olyan sok válás? Miért nem működnek tartósan a párkapcsolatok? Véleményetek szerint miért nem merik olyan sokan egy egész életre összekötni az életüket?
Szerintem azért, mert az emberek a másik féltől várják a boldogságot. És ha ezt ő nem tudja megadni, akkor nem azon vannak, hogy ezzel javítsanak, vagy hogy önmaguktól találjanak önmagukban lássák meg a boldogság forrását, hanem ezért a másikat hibáztatják, és ha felmerülnek bizonyos konfliktusok, vagy nézeteltérések, akkor ezt nem akarják megoldani egyszerűen, hanem úgy vannak, hogy annyian vagyunk a világban, majd találok valaki mást.
Nagyon, ugye a regélyt két dologra is rámutatott. Az egyik az, végülis összefügg azt gondolom, hogy talán itt a fogyasztói szemléletünkkel, hogy azt gondoljuk, hogy mint a reklámok mutatják, hogyha megvesztel egy csokoládét, vagy valami kozmetikai terméket, attól leszel boldog. Így tekintünk sokszor a partnerünkre is. Hogyha hozzámegyek feleségül, akkor neki az a feladat, hogy engem boldoggá tegyen. És hát nyilván nem vagyunk tökéletesek. Mi sem, meg a partnerünk sem. Egészen biztos, hogy nem fog bennünket maradéktanul boldoggá tenni. Ha erre számítottunk, akkor garantált, hogy csalódni fogunk. Másrészt, amit a Regi is utalt rá, hogy úgy tekintünk a partnerünkre is, mint egy tárgyra, hogy lecserélhető. Ha nem jó, akkor nem azon kezdünk el gondolkodni, hogy ezt a konfliktust, ezt meg lehet oldani, oldjuk meg együtt, hanem egyszerűbbnek tűnik lecserélni, mint egy autót, vagy akár egy kiürült samponos flakont. Van-e még szerintetek valami oka annak, hogy nehéz egy jó párkapcsolatot működtetni?
Ha már így a konfliktusoknál tartunk, esetleg, ha véletlenül meg is oldódik, még szerintem az igazán nehéz, hogy megbocsássanak egymásnak és önmaguknak is a hiba elkövetése miatt.
Igen. Ugye, hogy milyen érdekes, hogy a kultúránkból, amit egyébként kereszténynek mondunk, de mintha hiányozna valóban a mély, őszinte megbocsátás, az elengedés. Találtok még ilyen okokat? Hát szerintem az is, hogy sok esetben elhamarkodottan döntenek a házasságról, elhamarkodottan ugranak bele egy kapcsolatba, nem gondolják meg azt, hogy mivel jár az, hogyha összebútoroznak, összeköltöznek. Egy kedves történetet szeretnék veletek megosztani, ami pontosan arra mutat rá, hogy a jó párkapcsolatok egyik titka éppen az akaratban rejlik. A történet úgy szól, hogy egy bácsi és egy néni az 50. házassági évfordulójukat ünneplik. A szép eseményen jelen van egy fiatal pár is, és a fiú nagyon meghatódik, és őszinte lelkesedéssel fordul az idős bácsihoz. Azt kérdezi, hogy olyan jó látni, hogy vannak még emberek, akik egész életüket meg tudják osztani a párjukkal. Ilyen hosszú időn keresztül egymás mellett maradtak, és hálát tudnak adni egymásért és az együtt töltött évekért a jó Istennek. Remélem a mennyasszonyommal mi is ilyen boldog és hosszú házasságban élhetünk majd. A bácsi igen röviden válaszolt a lelkes ifjúnak. Ne remélje, fiam, mondta, hanem döntse el. A kapcsolatok nagy része talán éppen azért nem működik, vagy fullad kudarcba, mert ez a mély döntés hiányzik belőle. Annak, hogy az ember egy ilyen mély és őszinte egész életre szóló döntést tudjon hozni az esküvőjén, és aztán a házasságában, a mindennapokban, annak számos feltétele van. Hogy érzitek? Például ti most a ilyen állapototokban készek vagytok egy ilyen döntést meghozni?
Szerintem így 15-18 évesen az embernek még nem teljesen forrott ki a személyisége, még rengeteget változhat, és ilyenkor még tényleg nagyon elhamarkodott lehet egy ilyen döntést meghozni.
Mi szükséges ahhoz, hogy jól döntsünk? Mi alapján fogtok majd dönteni mellette?
Feltétel nélküli bizalom. Az nagyon fontos, és a hűség szerintem mindkét fél szempontjából.
Hát valóban minden szükség van, azt gondolom. Egy házasságra. Claudia mondta, hogy jó sok ideig kell előtte, hogy ismerjék egymást. Azt gondolom, hogy itt nem az idő tényező az, ami annyira számít. Nyilván, hogy egy hetes ismerettség után nem gondolom, hogy megalapozott ez a döntés, de valóban ismerniük kell nagyon alaposan önmagukat, és nyilván a társukat is. Hiszen csak így tudunk egy ilyen fontos döntést meghozni. De nyilván, hogy nagyon erősen kell szeretnem a társamat. Ugye, ahogy a Jászmin mondta, hogy több, mint szerelem. Hogy el kell köteleződnöm mellette. Meg kell bíznom benne, ahogy a Regi mondta. Hinnem kell a közös jövőnkben. Ugye? Tehát, hogy csak úgy érdemes bemenni egy kapcsolatba, hogyha a jövőnket látom. Hogy nem azzal a... Nem is, azt nem tudom szándéknak mondani, de hogy tudattal megyek bele, hogy bármikor megszakadhat köztünk ez a kapcsolat. Bátornak kell lenni, és kitartónak. Képesnek kell lennem arra, hogy a magam igényeit, a társam jóléte az ő szükségletei alá tudjam rendelni. És ez bizony nagy alázat szükséges. Vállalnom kell a szeretet kötelékét, amely a társamhoz köt szorosan, a jóban, de bizony a nehézségek közepette is. Nem könnyű ez a döntés, de akik házasságot kötöttek az Úr színe előtt, nincsenek egyedül. Ahogy Claudia is az adás elején mondta, hogy ott van egy harmadik személy, aki kvázi garanciát vállal erre a kapcsolatra. A házasság azt gondolom, hogy nem egy alternatív együttélési forma, hanem minden társadalom legbiztosabb természetes alapja. Erre hívja fel a figyelmet minden évben, Valentin nap környékén, a házasság hete is. Az adásunk végén a házasság hete honlapján olvasható gondolattal búcsúzunk a hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük más területén is.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23:25-től megismételjük.